Nagy István agrárminiszter az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérik a fa telepítési programnál. Maradva az, hogy dől el, hogy milyen fajtákat fognak telepíteni, mert az éghajlatváltozást komolyan veszük, úgy tűnik, hogy kell komolyan venni, nagy vízigényű fajták nem lehetnek.
Ez így van, bizonyos területeken.
Ahol pedig, a folyó megy, ott lehet.
Persze. Tehát ez egészen átalakuló fafaunák várhatók a következő 50 esztendőre, és ugye aki fát ültet, az bízik a jövőben, tehát annak a következő generációra kell gondolni, és itt arra kell, hogy ne járjunk úgy, hogy olyan állapotba kerüljenek az erdők, mint amik mondjuk néhány helyen most is vannak.
Tehát ezért, völgyesek vannak a legnagyobb bajban.
Így van, ezért kell nagyon gondoskodnunk azon, kőriseknél is vannak problémák, ezért kell az erdők minőségi állapotát is javítani, egészségügyi állapotát is javítani, és ezért kell olyan döntéseket hoznunk, amit tanulunk délebbi országoktól, mert ott már kipróbáltan jól működik, és természetesen a Erdészeti Kutatóintézet szakértelmére, szakvéleményére mindig hagyatkoznunk kell.
Hogy fog kinézni az ország felülről? Egy nagy változást fogunk tapasztalni? Más lesz 50 év múlva, ha valaki géppel száll fölébe?
Biztos, hogy más, természetesen. Hát gondoljuk bele, 50 évvel ezelőtt, hogy nézett ki az ország. Akár látképet. Tehát ez egészen biztos, hogy változni fog, de azt kell mondanom, hogy szerintem zöldebb lesz.
Jobb ezt... minőségű is lesz? Az erdőkben élet van. Az élet is nagyobb lesz benne?
Én azt hiszem, igen. Tehát mivel hangsúlyosan figyelünk erre, és egyre inkább a társadalom is érzékeny erre. Nézzük meg, 30 évvel ezelőtt hányan mentek ki az erdőbe kirándulni, és hányan mennek most. Tehát mivel egyre többen élünk városi környezetben, belvárosokban, óhatatlan, hogy hétvégén vágyunk ki a természetbe. És mi a legolcsóbb, legegyszerűbb, legközelebb lévő, a közelünkben lévő erdő. És oda kimegyünk. Ami a Pilisi erdőbe történik, az valami hihetetlen. Tehát rengetegen mennek oda, és ez egy nagyon jó dolog. És ezért nekünk nagyon vigyázni kell arra, hogy építsük ki azt az infrastruktúrát, amely a városi ember jogos igénye a 21. században. És hogyan hozzuk ezt összhangba az erdészeti infrastruktúrával. Tehát azt, hogy ne veszélyeztessük a környezetet, de adjuk meg azt a kényelmet, ami kell. Tehát a kilátó legyen biztonságos, a kilátóból kilássunk és élvezhessük a dolgot. A pihenőházba legyen megfelelő tisztálkodási lehetőség, WC-re menési lehetőség, pihenési lehetőség, meglegyenek azok a főzőhelyek, meglegyenek azok a pihenőhelyek, ahol le tudunk ülni. És ehhez hozzátartozik az a társadalom formálás, hogy nem dobjuk el a szemetet, felelősség teljesen gyújtunk csak tüzet és eloltjuk, amikor elmegyünk onnan. Tehát tanulnunk kell ezt a viselkedést. De óriási az a megnövekedett igény, amit látunk az erdők iránt. És pontosan mivel nagy a figyelem az erdők iránt, ezért a minőségén is szerintem nagyon jó esélye javítani tudunk.
Erdő gazdálkodás a nevében is benne van, az egy üzlet is. Üzlet is marad, vagy ebből lesz a bevétel, hogy mi oda megyünk városi emberek, akinek nincs erdeje?
Is. Biztos, hogy alakul a dolog, de az erdőknek a gazdasági oldalát nem lehet kivonni, mert abban a pillanatban nem tesszük érdekelté a gazdákat, vagy akár az államot sem, hogy minőségi erdőt tartson fönt. De változik mindig az erdőgazdálkodás. Tehát ami korábban megszokott volt, hogy akkor kijelölnek x hektárt, és akkor azt arra vágjuk, az ilyen a jövőben nem képzelhető el. Tehát úgy kell az erdőt vágni, és gazdálkodni benne, hogy gyakorlatilag a fával való borítottság mindig megmarad. Tehát nem lesznek tájsebek, nem láthatunk ilyeneket, és természetesen mindenki vágott fa után ültetni kell. És akkor szerintem ez egészen szépen átalakulóban, minőségi fejlődésben, a korkövetelmények megfelelően és a klímaváltozásnak megfelelően fog történni.
Milyen állapotban van a magyar élelmiszeripar? Ezt az évent az OMÉKOKON, az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon szokás mérni, amikor mindenki odaviszi a legjobbat, amilyen van.
Így van, ezért is fogalmaztam, úgyhogy ez egy tükör, amiben belenézünk, hogy mi a jelenlegi állapot. Amitől a mostani OMÉ különleges volt az, hogy igyekeztünk megmutatni azokat az utakat, amelyek a jövőbe vezetnek. Hogy milyen új technológiák, milyen új lehetőségek vannak. Tehát azon túl, hogy tükröt tartott a jelen állapothoz, bemutattuk az újat, mert rendkívül gyors változás van. Ha csak az élelmiszeripart nézzük, gondoljunk bele, szinte divat irányok törnek elő, a veganizmus, a paleokultúra, és akkor jönnek az egészségügyi, a glutén, a kazein érzékenység, tehát csomó olyan dolognak kell megfelelnünk, amit nem is gondoltunk korábban. Akkor itt vannak azok a társadalmi elvárások, az állatjóléti kérdések, hogy ketreces tojás, méhalmos tojás.
Tojástermelők hosszasan tudnának erről mesélni.
Tehát ez
mennyibe nagyon, került?
Nagyon komoly kérdéskörök, amelyekre mind megfelelő választ kell adni. Meg kell néznünk, és akkor nem beszéltem a tartósítási kérdésekről, a feldolgozási kérdésekről, hogy mennyire megváltozott a háziasszonyi kultúra otthon. Nem akarunk már babrálni azzal, hogy a zöldséget pucoljuk. Nem is úgy vásárolunk, okoz is feszültséget az agráriumban, hogy nem az történik, hogy veszek egy zsák krumplit, leteszem a pincébe, vagy 2 zsák krumplit, vagy 10 zsák krumplit, és akkor egész télen jó lesz. Nem. Akarok venni 30 dekát, megpucolva, ha éppen sült krumplit akarok, akkor az legyen hasábra vágva, hogy nekem azzal már ne kelljen bajlódni. Na és ezt kell nekünk nagyon gyorsan követni, és annyira gyors a változás, hogy ezért a tükörtartáson kívül utakat is kell mutatni, hogy körülbelül mik lesznek 1 év, 3 év, 5 évben belül, amelyre nekünk meg kell felelni, mert ha későn reagálunk, akkor lemaradunk. Tehát ezért nagyon izgalmas volt a mostani omég, ezért is tartottunk több mint 30 szekcióba 2000 vendég részvételével konferenciákat. Hívtuk a neves szakembereket külföldről, kerestük a példákat arra, és ismertettük a gazdáinknak mindezt, hogy mire készüljenek, mire pályázzanak, mire ruházzanak be.
De hogy lehet ennyire rugalmasan alkalmazkodni? Említette például a tojástermelőket. Ott az volt tapasztalat, hogy az Unió néhány évvel ezelőtt a ketreces tartást, azt kivezette a gazdák, rettentő pénzeket ruháztak be, hogy másfajta tartásban lehessen tartani, most pedig áruházak azzal operálnak, hogy viszik le az árakat, mert a nyugat-európai trend az, hogy ott most már a természetes tartásból származó tojás az igazi. Most megint be kéne ruházni természetes tartásba?
Nagyon nehéz ez. Vegyük sorra. Néhány évvel ezelőtt ugye nagy társadalmi megindulás volt, hogy a ketreces tojástermelésen azon a tartásmódon változtatni kell. Akkor még elfogadták a ketreces tartást, csak a méreteket kellett növelni.
Állatjóléti
szempontból. Állatjóléti szempontból. Tehát ez azt jelentette, hogy addig még egy istállóban korábban 10 000 darab tyúk elfért, akkor innentől kezdve csak 8 000 férhet el. De akkor ez még mindig ketreces volt, és ennek nagyon komoly beruházási igénye volt. Ez még le sem telt, amikor most jön az új társadalmi igény, és egyre több üzlet írja ki a ablakára, illetve a polcaira, hogy méhalmos tartásból származó tojást árul, mert hogy az állatjólét nem teszi lehetővé, hogy a tyúkok ketrecben legyenek. Csak a tyúkokat nem kérdezi meg senki, hogy milyen legyen. És a fogyasztót sem kérdezi meg senki sem, mert az, hogy van egy réteg igény erre, ezt ki kell elégíteni. Ez egy nagyon helyes dolog. De jelen pillanatban a tojás, ugye 32 forint körüli áron van. Ketreces tojás termelésből.
Láttam 25 év is már.
Ha viszont méhalomra tesszük, akkor a szorozva 3-mal. És akkor itt jön a szalmonella kérdése, a méhalmon nedves a szalma, a szalmonella fertőzésnek mindig sokkal nagyobb esélye van. Tehát drágábban fogunk veszélyesebb terméket enni. És azt gondoljuk, és itt jön egy másik nagyon nagy kérdés, amit ki kell nyitnunk, és azt gondoljuk, hogy az emberek nem akarnak majd olcsó tojást enni. De akarnak. Honnan fognak tudni akkor olcsó tojáshoz jutni? Majd az Európán kívüli országokból fogunk exportálni olcsó tojást. De ez kinek az érdeke? Tudjuk ellenőrizni, hogy ott milyen termelési körülmények között születik az a tojás? Nem tudjuk ellenőrizni. Tehát egy bizonytalan eredetű, bizonytalan minőségű, olcsó tojással fogjuk majd ellátni Európát, miközben a saját termelőinket meg teljessége tönkre tesszük. Ebben nincs logika. Tehát azt az elvet kellene kimondani mindenképpen, hogy hozhatunk szabályokat, rendben van, amit az európai termelőkre hozunk állatjóléti és állatvédelmi szabályokat, azt be kell tartatni mindenkivel, aki az Európai Unióba akar exportálni.
De ez lehetetlennek tűnik.
Ez lehetetlennek tűnik. Ezért kell küzdenünk azért, hogy ilyen helyzetben nem hozhatjuk a termelőinket. Tehát őket óriási kiadásokra késztetjük. Egy-egy ilyen technológiaváltásnak a megtérülési ideje több mint 10 esztendő. De olyan gyorsan változik a világ igénye, hogy meg sem térül az első befektetés, amiközben már kellene egy egészen másikat, gyökeresen más tenni. És nem is beszélve arról, amit teljesen őszintén el kell mondani. Az a romantika, ami azt irányozza elő, hogy a kertbe kapirgál a tyúk, és én onnan származó tojást akarok enni, azt az európai igényt, ami megjelenik, lehetetlen kielégíteni.
Egész Európának egy egész kertnek Európa. Kéne lenni, persze, és mindenkinek kéne, persze, hogy legyen egy tyúkja.
De ugyanakkor azt pedig senki nem akarja fölvállalni, hogy a saját házánál, a saját kertjében ott legyen 5-6 darab tyúk, amit teljességgel kielégíteni a család igényét.
Az erkélyen nem tudok tyúkot.
Az erkélyen nem tudok, persze, ez természetes, de sajnos már falun sem divat jószágot tartani, vagy tyúkot tartani. Ez is egy nagy gond. Pedig, hogyha azt meg tudnánk tenni, hogy mindazt a fogyasztói igényt, ami ebből a parasztromantikából ered, tehát ami mindenkinek a gyerekkorához, a nagymamához köthető, hogy ott volt a tyúk, és kiszedte alóla, és hogy milyen finom volt, ott a rántotta, vagy bármi egyéb, ezt a háztáiból származó tojástermelésre ki lehetne elégíteni. Tudnánk keresetkiegészítő támogatást, jövedelmet biztosítani így akkor, aki háztáiba tesz, megjelenhetne az a bio, illetve teljes ökogazdálkodásból származó igény a jól fizető vásárlók számára, hogy ilyen termékhez juthatna. Tehát van ennek, össze lehetne ezt kapcsolni, ha nem tennénk teljességgel általánossággal előírtá is kötelezővé. Ezen zajlik most a küzdelem az európai piacon.
A gépesítés, az még a robotizáció, az megjelent a mostani Omékon?
Megám. És óriási jövőképeket billant föl, teljes futurisztikus. Tehát olyan, ha van valahol gyors változás, akkor itt kifejezetten nagyon gyors a tempó. Elmondtam többször, szerintem 5 év múlva szántóföldi növényvédelem nem lesz. Akkor, amikor 5-7 ezer forintos hektáros költséggel, tizedannyi vegyszerrel, drónokkal meg tudjuk oldani a növényvédelmi kezeléseket, akkor teljessége fölösleges, nincs taposási kár, nincs üzemanyagkár, nincsen semmiféle egyéb olyan dolog. Képzeljük el a helyzetet, azaz műholdról megtekintik a táblát, lehet látni, hogy hol van a fertőzési góc, azt a koordinátát be lehet programozni a drónba, fölöresztjük a drón, és csak ott a gócot, a fertőzési gócot kell permetezni, és már is megoldottunk mindenféle gondot.
Igen,
sokkal
de ezt,
pontosabban, sokkal jobban.
Ezt meg tudja csinálni Indiából egy operátor is. Mi lesz a föld megtartó képességével? Minél magasabb a robotizáció, annál kevesebb emberre van szükség. Talán csak a kertészetek a kivételek.
Nem egészen így van. Csak ez átalakul, ez a munka. Tehát új és új munkahelyek jönnek létre, és sokkal több, mint ami most van. Tehát én hiszem azt, hogy ha az agrárbizniszt vesszük az egészet egybe, akkor többen fognak dolgozni 10-20 éven belül az agrobizniszbe, mint most.
Milyen munkakörökbe? Ezt látják már?
Nézzük meg, hogy az élelmiszeripar feldolgozásba mekkora dolog kell. Az élelmiszer fejlesztésekhez mennyiféle ember kell. Azokat a társadalmi igényeket lekövetni, a divatokat kielégíteni egészen gyorsan. Megszámlálhatatlan mennyiségű ötletre, termékfejlesztőre van szükség. De az élet minden területén. Tehát itt egyáltalán, hogy milyen termék, aztán azt a terméket hogyan csomagoljuk, hogyan tartósítsuk, hogyan juttassuk ki a fogyasztóhoz. Itt már eleve a értékesítésnek a formája is abszolút változik. Ugye ma már nem az van, hogy kimegyünk a nagybani piacra, bevásárolunk, eltartjuk. Nem is csak az van, hogy elmegyünk a nagy hipermarketekbe, és akkor ott egy héten egyszer ugye telerakjuk a nagy kosarat, a csomagtartót, és akkor bevásárolunk. És sokkal diverzifikáltabb. Online vásárlási lehetőségek vannak. Ugye hazarendelem, oda teszik a lépcsőre, az ajtó elé, a kis kosárba a terméket, amit megrendelek. Napi szintű, napi porciókat vesznek az emberek. Egészen más dolog, és másként kell rá főkészülni. Gondoljuk bele, hogy ez mekkora gyors változás. Ehhez fejlesztések kellenek, ehhez emberek kellenek, és mondjam azt, szinte a legkevesebb már, hogy valaki a földön dolgozik. Hanem mindazt, ahogy a földtől elkerül az élelmiszer az asztalunkig, na az egész agrobiznisz, ez növekszik óriási mértékben.
De ember marad még vidéken?
Kell, hogy maradjon. Pontosan az segít a megmaradásban, ha nem kötjük direkt a földhöz, hanem hogy tudunk feldolgozó üzemeket csinálni, hogy tudunk abból a termékből félkész vagy kész terméket csinálni, ami ott megterem. És ez rögtön újabb vonzerőket vonz. Mert a társadalom átalakulóban van. Ma nem tartunk házaknál, tehát nem is termelünk házaknál semmit, és jószágot sem tartunk. Tehát minden üzemekre és szakosodott telepekre szorul. Ott viszont ezt el kell látni. Tehát ma már abban nem gondolkodhat senki, hogy csak tejet állítok elő. Egyre több olyan üzemet adok át én is most már, amikor azt látom, hogy ott van a tejüzem. Ez volt 30-50 éve már ott működik. Korszerűsödött a technológia, de mellé rakják a tejföl, a túrógyártást, a kefirt, és ott rögtön ugyan, akik nem dolgoztak korábban a mezőgazdaságban, már is hazajöttek a városból, mert azt mondja, hogy itt megkapom a magam fizetését, és hozzá tudok járulni. Tehát így tud a vidék erősödni, hogy feldolgozza azt, ami ott keletkezik.
Számolnak már a tejről, túróról, sajtról, muszáj, hogy eszembe jusson az amerikai, európai uniós vámháború kimenetelével. Itt vannak például feldolgozott termékekre 25%-os kulcsos büntető vámok is.
Persze, a szabadkereskedelmi egyezményeknek Európában mindig a mezőgazdaság a hátulütője, és mindig az húzza a rövidebbet. Ezen kell dolgoznunk, hogy tudjuk kivédeni. Itt a Mercosur, ami a nyakunkon van, ugye a dél-amerikai országokkal való szabadkereskedelmi egyezmény is. Ahhoz, hogy a járműipar, a vegyipar terméket tudjon kihelyezni Dél-Amerikába, ahhoz engedni kellett, hogy akkor a baromfi hús, a méz az Európába érkezzék vámkedvezménnyel. Ez persze a mezőgazdaságot hátrányos helyzetbe hozza. Úgy tudunk védekezni ellene, hogyha létrehozunk egy alapot, amelyben technológiai korszerűsítéseket, tehát versenyképességi helyzetjavítást okozunk Európában. Ma éppen itt délelőtt itt van Magyarországon a Baromfi Világszövetség, és itt tartja konferenciáját. Ugyanezek a témák. Hogyan kell összefogniuk, hogyan kell megküzdeniük az olcsó távol-keleti vagy dél-amerikai importtal, ami beérkezik Európába. Mert közben, miközben nekünk óriási egészségügyi szabványokat írnak elő, azok pedig ott szabad példaként azt csinálnak, amit akarnak. És valahol van is benne egy ilyen nagy társadalmi hátulütés, nem? Ott égetik az esőerdőt, itt Európában klímaváltozásról beszélünk, annak a negatív hatásairól beszélünk, és közben azt serkentjük, hogy ott a mezőgazdasági termelés növekedjen, mert az európai piacot megnyitjuk számukra, hogy ők majd aztán több esőerdőt kiirtsanak. Ez egy diszonáns helyzet, ezen nyilván változtatni kell, meg kell tudni védeni a piacainkat, és ki kell tudni mondani, nincs más út, hogy csak úgy tudjuk az európai termelőt és fogyasztót megvédeni, ha azonos paraméterek mentén és azonos minőségi követelményeket írunk elő azon termékek számára, amelyek Európába forgalmazódnak.
Hogy tudjuk ezt például a méznél megmondani? Amikor ránézésre, hát ez ugyanolyan. Ízre is. Ugyanolyan. Egy laikus számára egy kínai méz ugyanolyan, mint bármilyen, mint a magyar méz.
Ez így van. Ez borzasztó nehéz dolog, mert ők a lehető legszemtelenebb arccal a következőt kérdezik. Mondják meg, milyen paraméterre van szükségük, azt beállítják. Ők azt azonnal laboratóriumi körülmények között beállítják. Ez a hátborzongató. Én látom a minisztériumban, amikor jönnek a mézegyesület szakemberei, vagy a hazai mézfeldolgozók, és képletesen verik az asztalt, és mondják, hogy ne hülyéskedjetek, a természetben ez a paraméter nem található meg, nem tudjuk beállítani, mert idén éppen esős idő volt az akácnál, szél fújt az akácnál, nincs annyi pollen, más az összetétel, de hát nektek itt van a paraméter, és akkor itt mindig ugye kollégák mondják, de hát mások milligram pontosan, vagy ezred milligram pontosan tudják teljesíteni. Igen, amit laborkörülmények között állítanak elő, azt be lehet lőni ezred milligram pontossággal. A természet az variábilis, ott egészen más a játék. Tehát erre nagyon oda kell figyelni. Mit lehet segíteni a magyar mézen is? Azt lehet segíteni, hogy csomagolnunk kell. Mert jelenleg az a biztos méz, amit mi töltünk üvegbe. Mert az akkor annak 100%-a biztosan méz. Jelenleg a helyzet az, hogy a felvásárlók, akik külföldi érdekeltségűek, megveszik a lédig mézet, tehát hordóban a magyar mézet, kiszállítják az európai saját töltőüzemükbe, és ezt a távol-keletről megvásárolt műmézet alapul véve, azt mintegy 70%-ban, a miénket úgy hívják, hogy javító méz, hozzákeverik 30%-ban, és így ízre, állagra, szagra tökéletesen olyan, mint a méz, csak mégsem az. És ez veri nagyon-nagyon a mézárakat, és ez veri nagyon-nagyon az európai mézpiacot. Ezért ragaszkodunk és ezt kérjük a szövetségeseinkkel, az Európai Bizottságtól, és mindenkitől ezt vetjük föl, hogy tessék a címkét tisztességgel feliratozni. Tudniuk kell a vásárlóknak, hogy ott az abba távol-keleti méz van, ez pedig európai méz. És azt a fejlesztések irányát azt céloztuk meg, hogy tudjunk a piacra vinni Magyarországról üvegezett mézet, ami garantáltan biztos méz, és ezt az információt eljutassuk az Európai Unióba. A probléma ott van, valljuk be, hogy az Európai Unió nem önellátó mézből. Tehát mindenképpen vásárolnia kell. És ha vásárolnia kell, akkor ugye az ár az mindig egy meghatározó tényező. És amikor Hamburgba 1 euróért ott van tankerekbe ez a műméz, akkor ezzel semmi nem versenyezhet.
De nincs olyan fogyasztói tudatosság Európában sem, ahol azt képzeltük eddig, hogy magasabb az életszínvonal, több az élelmiszerre fordítható jövedelem, hogy ezt a különbséget megtegyék az ipari, laboratóriumi, meg a méhek által előállított méz között?
A fogyasztói igény szerintem meg lenne rá. A kereskedők védik a pozíciójukat. Hiszen ha belegondolunk, hogy engedik átmenni azt az információt, vagy engednék átmenni azt az információt, hogy a magyar méz az a méz, és ha ki magyar mézet vásárol, az garanciát vásárol, akkor mit kezdeni a mindenféle hamisított termékkel? Akkor nehezen tudná a piacra vinni. Itt kezdődik az üzleti ellenérdek. Tehát nekünk nagyon nagy energiákat kell mozgósítani azért, hogy azt tudjuk mondani, hogy a piacon különböző típusú és minőségű autók vannak, amelynek különböző ára van. A méznél is ezt kellene engedni bevezetni, hogy igen, van egy commerce, akármilyen, és dönthesse el mindenki, hogyha olyat akar enni, de ha szuper minőséget akar, igazi biztonságos mézet akar, akkor az válaszza a magyart.
Látják-e már, hogy az idei szőlő és a jövőbeni bor milyen lesz?
Egy rendkívül jó évjárat és rendkívül gazdag évjárat is párosul ezzel, és ezzel a gondokkal együtt. Hiszen ha sok van,
a jóból, akkor az árral baj lesz.
Így van. Nagyon nagy energiákat kellett mozgósítanunk, hiszen a tavalyi esztendő is nagyon bőséges volt, és a tavalyi fölösleges mennyiséget nem tudták eladni a termelők. Ott maradtak a pincébe. És azzal szembesültünk már nyáron, amikor láttuk a termés kötődéseket, hogy mennyi szőlő fog teremni, hogy bizony kapacitásbeli hiány lesz. A minisztérium felelősen lépett, egy Európai Unió által engedélyezett, és ott európai más országokban szokás szerint használatos eszközt vezettünk be, ez a zöld szüret kérdése volt, hogy aki hajlandó volt arra, hogy levágja a szőlőjét fél éretten még, tehát zöld állapotban, azaz kivonjuk a termelésből, akkor neki megfinanszíroztuk. Akár 1 millió-1 millió-200 ezer forintot is adtunk 1 hektárnyi szőlőért. Ez volt az egyik eszköz. Itt a meglévő szőlő mintegy 10%-át tudtuk így kivonni a rendszerből. De így még mindig nem keletkezett hely a pincékbe. És erre kellett bevezetnünk a második eszközt, ezt a kényszerlepárlásnak a eszközét, amely azt jelentette, hogy az ott lévő eladatlan borból alkoholt készítettünk, amely ugye jobban tárolható, és aztán sokféleképpen felhasználható majd, és itt is természetesen fizettünk a gazdáknak ezekért a borokért. Tehát így próbáltunk helyet készíteni neki. De közben ugye a piaci információ az volt, hogy az idei esztendő is sok szőlőt termett, ezért a borászatok helyhiányra hivatkozva is, meg a sok mennyiségre is hivatkozva bizony a szőlő felvásárlási árát agyonütötték, tehát ez egy ilyen téren a szőlőtermesztők számára egy nehéz esztendő, csodálatos évjárat, csodálatos mennyiséggel, de sok munka és kevés bevétel.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Nagy István agrárminiszter volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő és Illis László szerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.